okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az okostelefonok és okos eszközök iskolai használata körül évek óta komoly vita van, míg az emberek egy része lehetőséget lát bennük, amit ki kell használni, addig vannak olyan személyek is, akik úgy állnak a kérdéshez, hogy tiltani kellene ezen eszközök használatát. Ezzel kapcsolatban viszont felmerül a kérdés, hogy mennyire kivitelezhető a gyakorlatban a tiltás, illetve a nem iskolai idősávban, vagy az iskola elvégzése után mennyire fogják tudni a fiatalok ténylegesen használni az eszközeiket. Ezen kérdés azért is fontos, mert szakemberek vélekednek úgy, hogy aki például nem tudja használni a mesterséges intelligenciát, annak a munkáját nagyobb valószínűséggel fogja elvenni a technológia. A számok pedig azt mutatják, hogy a romániai lakosság 72%-a még mindig nem rendelkezik alapvető digitális készségekkel sem, ami azt jelenti, hogy bőven van ahova fejlődni. Témánk okos eszközök, nem démonizálni, hanem tanítani kell a használatukat. Online kapcsolat révén itt van velünk Horváth Ádám, az Education Next Oktatástechnológiai Szövetség elnöke, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, köszönöm a lehetőséget és köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy az elmúlt években több alkalommal lehetett arról hallani, hogy kitiltják, illetve például Magyarországon ki is tiltották az okostelefonokat az iskolákból. Mennyire tartod ezt jó, hatásos technikának? Jobban tudnak figyelni a diákok, hogyha nincs náluk, de még a közelükben sem az eszköz, a csábítás?
Ez egy nagyon fontos kérdés, de először is kérlek, engedd meg, hogy pontosítsam ezt az állítást. Magyarországon nem kitiltásra kerültek a mobileszközök az iskolákból, hanem szabályozásra került a használatuk. Egészen pontosan az iskolának, a tanároknak lehetőségük nyílt a mobiltelefonoknak, mobileszközöknek az elvételére. Ez az alapállapot, amikor alapból a tanárok beszedik a telefonokat a diákoktól, ettől azonban el lehet térni, és abban az esetben, amikor pedagógiailag indokolt, akkor használhatják a diákok a digitális eszközeiket, mobil eszközeiket. Ugyanakkor, hogy válaszoljak is a kérdésedre, azt gondolom, hogy akkor, amikor az iskolában nagyon hagyományos frontális pedagógiaira épülő tanítás zajlik, akkor a digitális eszközök, a mobil eszközök azok diszruptívak lehetnek, zavarhatják az órát, és valóban elvonhatják a tanulóknak a figyelmét, azoknak a tanulóknak, akik egyébként az órán arra várnak, hogy majd sor kerül rájuk, arra várnak, hogy majd ők következzenek, vagy amíg más beszél. Tehát valójában ők adott esetben akkor csak a helyükön ülnének, és addig, amíg nem történik valami érdemi, addig nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy elővegyék a telefonjukat. Tehát ennek a kísértésnek a csökkentése az elsősorban pedagógiai módszertani kérdés, hogy olyan gyakorlatokra térjünk át az iskolában, amikor a diákok nagy része folyamatosan aktív az órán, és akkor nem jelenik meg ez a kísértés, vagy sokkal kisebb mértékben, hogy elővegyék a mobiltelefonjukat.
Mennyire félő az, hogy a délutáni idősávban az iskola után a diákok be akarják hozni az idézőjeles lemaradást, és ténylegesen azzal töltik a szabadidejüket, hogy a képernyőt nézik, görgetik a közösségi médiát, mert hát az iskolában nem tudták használni, el volt tőle véve a telefon, a pedagógus úgy rendelkezett, hogy nem használhatják az iskola ideje alatt, és még sorolhatjuk, tehát hogy délután hazamennek, és akkor szabad a gazda.
Ebben igazából az a szomorú, vagy az a nehéz, hogyha a diákok magukra vannak ebben hagyva. Hogyha az iskolában nem tanítják meg nekik, hogy hogyan kell hasznosan, produktívan, célhoz kötötten felhasználni a mobileszközöket, akkor marad az, hogy az iskola világa, a tanulás világa, a produktivitás világa, az teljesen elválik a mobiltelefon világától, amit a diákok azonosítanak akkor a szórakozással, meg a felhőtlen kikapcsolódással, vagy az egyéb játékokkal, vagy adott esetben akár kifejezetten negatív tartalmakkal, és elválasztják ezt a két világot teljesen egymástól. Az iskola feladata lenne igazából az, hogy megtanítsa produktívan, értelmesen használni ezeket az eszközöket, hiszen ezt valószínűleg a diákok a saját szüleiktől vagy a nagyszüleiktől nem várhatják, hiszen ez a fajta generációk közötti ismeretátadás, ez nem működik olyan eszközöknél, ami az előző generációknak nem vált alapkészséggé, és nem tudták elsajátítani, és ilyen módon megtanítani a használatot. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy egy különösen nagy felelősség hárul a tanárokra és az iskolarendszerre, hogy megtanítsák, hogy hogyan lehet jól keresni, hogyan tudom én ezt úgy felhasználni, hogy ez az én munkámat, a feladataimnak a megoldását, hatékonyságát szolgálja. Hogyha ezt a tanárok tiltják, vagy adott esetben elutasítják a mobiltelefon segítségével nyert válaszokat, azzal a tanulókat nem szoktatják rá arra, hogy ezt produktívan legyenek képesek használni.
Itt említetted, hogy a nagyszülők nem tudják megtanítani az unokáikat ebben az esetben megfelelően, szakszerűen jól használni az okos eszközöket, mert az ő idejükben nem volt ilyen. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok szülő nem tudja, és bizonyos szinten nem is akarja használni ezeket az eszközöket, tehát megmaradt a telefon, lehet, hogy ez most már érintőképernyős, lehet, hogy okos telefon, lehet, hogy van rajta a mesterséges intelligencia, akár natívan is, de ő továbbra is telefonál használja. Az iskolában pedig nem egyszer lehet tiltással találkozni. Akkor hogy, hol tanulhatják meg a diákok, a mai fiatalok, hogy fogalmazzak akkor így, az okostelefonok, az okos eszközök szakszerű használatát?
Én azt gondolom, hogy az társadalmon belül az iskola és a képzés van erre kitalálva. Nagyon mással ezt helyettesíteni nem lehet. Nem lehet elvárni, hogy a mobiltelefon saját magát tanítsa meg használni YouTube-on vagy a TikTokon keresztül, vagy a tanulók egymástól tanulják meg ezeknek az eszközöknek a használatát. Segítséget nyújthatnak azonban azok a szakkörök, azok a robotikai, matematikai vagy műhelyes szakkörök, amelyekben felelősen és jól használják ezeket az eszközöket, de azért ehhez nem mindenki fér hozzá, nem mindenkinek a településen elérhető, ezért aztán ez nem lehet általános megoldás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mégiscsak azt kellene valamilyen módon elérni, hogy az iskolában jelenjen meg ezeknek az eszközöknek a jó használata. Ugyanakkor a szülőknek és a nagyszülőknek is van feladata ezen a téren, van feladatuk és felelősségük, hogy olyan környezetet és szabályozókat teremtsenek meg otthon is, ami lehetővé teszi a mobiltelefon mentes időket, és azon belül is megjelenjen, hogy a családnak az életében is helyet kapjanak ezek a mobileszközök a megfelelő korlátok, illetve felhasználási keretek közé szorítva. Ezen belül talán az egyik legfontosabb feladata a szülőknek a jó példa mutatása. Tehát, hogy ők maguk se bújjanak bele közösségi média oldalakba azzal, hogy közben másokkal nem beszélnek, vagy csak nagyon keveset. Tehát ebből a szempontból ez valóban egy egész családot elérő feladattá válik, de azt, hogy hogyan lehet jól produktív dolgokra, a mesterséges intelligenciának a használatára felhasználni ezeket az eszközöket, az iskola feladata.
És mit tapasztalsz, nyilván Magyarországról nézve, bár Magyarország és Románia oktatási rendszerében azért vannak közös pontok, vannak hasonlóságok, már csak a földrajzi közelség, szomszédság miatt is. Mennyire nyitottak arra a pedagógusok, mennyire nyitott arra a tanártársadalom, hogy oktassa a diákokat, a fiatalokat az okos eszközök szakszerű használatára, hogy tényleg tudják a diákok, hogy mire lehet használni ezeket az eszközöket, és ne csak a közösségi médiát, ne csak a szórakozást, ne csak a játékot lássák benne.
Bizonyos szempontból a romániai oktatási rendszerben jelen pillanatban több forrás áll rendelkezésre a PNRR, illetve a PNRS pályázatokon keresztül az iskolák jelentős fejlesztési forrásokhoz jutottak az elmúlt években. Ennek kapcsán sok fejlesztés is zajlik úgynevezett okos tantermek vagy smart tantermeknek az építése kapcsán. Ebben a tanárok mind képzést, mind eszközöket is elérhetnek különböző szolgáltatókon keresztül. ami szerintem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a tanulók megtanulják, hogy a 3D nyomtató, lézervágó, mikrokontrollerek, egyéb megoldások milyen ipari megoldásokat jelenthetnek majd, ez hozzájárulhat a pályorientációjukhoz, és segítheti azt, hogy olyan technológiákat és eszközöket sajátítsanak el, vagy legalább ismerkedjenek meg velük már az iskolában, ami tényleg jelentős mértékben javítja a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, vagy azt, hogy egyáltalán milyen pályát válasszanak.
Érkezzünk meg akkor a családhoz, említetted, hogy itt is van felelőssége szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, rokonoknak, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor a család, az egész család leteszi az okostelefonját, leteszi az okos eszközét, mert gondolom én, de javíts ki, hogyha tévedek, hogyha a gyermek azt látja, hogy hát apukának szabad a vacsora közben is telefonálni, vagy üzenetet írni, hát akkor neki is szabad lesz, vagy nem fogja érteni, hogy akkor tőle ezt miért tiltják el, miközben apukának ezt lehet. Tehát az egész család le kéne tegye, ugyanakkor melyek azok a pontok, amikor tényleg közösen felügyelet mellett, hogyha úgy tetszik, kéne közös képernyő időt tartsanak, amikor próbálják irányítani, útba igazítani a gyermeket, hogy hogyan használja az okos eszközét?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem talán az egyik leglényegesebb eleme ennek az egész kérdéskörnek. Nyilván ez korosztályfüggő, mert egy kisebb gyereknek lényegesen kevesebb képernyőidőt kell engedni. A nagyobbakat már jóval inkább el lehet engedni, hogy ezt, hogy használják az eszközeiket. Talán a legfontosabb az, hogy közösen tanuljuk meg egymás érdekében használni az eszközöket. A digitális eszközöket nem véletlenül használja az emberiség, nem véletlenül terjedt el. Nagyon sok jó dolog is származik abból, hogy elérjük egymást könnyebben. Könnyebben osztunk meg egymással információt, könnyebben tájékozódunk, könnyebben tudunk döntést hozni azzal kapcsolatosan, hogy mi hol van nyitva, hova kell menni, melyik problémára mi a megoldás. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan család van, vagy ember, aki ne tudna példát mondani arra, hogy egy adott otthoni problémára a YouTube-on keresztül talált megoldást. Akkor, hogyha ez beépül az emberek életébe, és ezt a szülők megmutatják a diákoknak, a gyerekeiknek, hogy nézd, én most egy olyan helyzetbe kerültem, hogy tájékozódnom kell, költségvetést kell készítenem, az áramszámlát kell értelmeznem, vagy össze kell állítanom valamilyen megoldási csomagot, és ezt ilyen módon tudom nagyon könnyen és hatékonyan megcsinálni ahhoz képest, mint hogyha nem lenne mobil eszközöm. Az szerintem egy nagyon fontos közös feladat, és ebben, hogyha a diákokat vagy gyerekeket minél hamarabb bevonják, és minél jobban látszik, hogy ez ilyen hasznos dolgokra is alkalmas, akkor az minden egyes eltöltött perc ezzel kiszorít olyan perceket, amelyek viszont káros tartalomfogyasztáshoz kapcsolódnának. És itt talán még egy mondatot engedj meg azzal a kapcsolatban, hogy nagyon sok olyan felmérés van, ami azt mutatja, hogy a hosszú ideig tartó, sokáig tartó mobiltelefon használat, vagy laptop, tablet használat, az káros hatással van a gyerekeknek a figyelmére, nem alusszák ki magukat, leépülnek a társas kapcsolataik. Ez igaz akkor, hogyha valaki 8-10-12 órán keresztül folyamatosan a telefonját nyomkodja, ez biztos, hogy egy komoly leépüléshez és káros hatásokhoz vezet. Ugyanakkor azt is mutatják kutatások, hogyha valaki felelősen ennél rövidebb időben pár tíz percre, fél órára használja az eszközét, adott esetben akár hosszabban is, de célhoz kötötten, az viszont jelentősen növeli az ő produktivitását, és segíti az ő életben való eligazodását, azoknak az embereknek, a diákoknak a munkáját megkönnyíti, akik célhoz rendelten meghatározott ideig használják az eszközeiket, és ezt tudatosan teszik, tehát tudják, hogy mikor teszi le, mikor veszi fel. Ezt a bizonyos alkalmazások, elsősorban a közösségi média alkalmazások kifejezetten próbálják elkerülni, és olyan környezetet alakítanak ki, amiben elvész az idő, amiben nincs mihez kötni magunkat, nincsen soha vége, ugye akármeddig lehet görgetni, tehát nem tudunk, nem tudjuk, nincs az az érzés, hogy én most elértem valamit, vagy teljesítettem valamit, hanem egyre mélyebben süllyedünk ezekbe bele, és az viszont egy nagyon komoly negatív hatást eredményez.
Itt említetted, hogy főleg a kisebbeknél érdemes ezt a közös képernyő nézést, közös képernyő használatot támogatni, hiszen az idő alatt sem tévednek el az interneten, nem találnak rá olyan helyekre, amelyek nem nekik szólnak. Hol húznád meg ezt a korosztályos határt? Tehát idézőjelesen fogalmazva, melyik az a korosztály, akinek még kell fogni a kezét, akit kell támogatni, akinek kell segítséget nyújtani az online térben való tájékozódáshoz, és melyik az a korosztály, amelyeket már szabadjára lehet engedni?
Hát én azt gondolom először is, hogy a legkisebbeket óvodáskor alatt egyáltalán semmilyen eszköznek nem kell kitenni, és nem kell hagyni, hogy jaj, de ügyes a gyerek, és magától is tud tabletezni. Ez több kárt okoz, mint hasznot. Én azt gondolom, hogy ebben a korosztályban érdemes teljesen tiltani a mobil eszközök használatát. A kisebb gyerekeknél, akik már óvodáskorúak, vagy általános iskola alsó tagozatos gyerekek, ott meg lehet mutatni, hogy a szülő mit csinál a saját eszközével, hogyan használja, és nagyon korlátozott módon nekik is már lehet adni, de ezek rövid időszakok, és nem arra kell használni, hogy gyerekmegőrzőként, elektromos pásztorként működjön a mobileszköz. Az általános iskola alsó tagozata fölött már amúgy is ahhoz, hogy ténylegesen el tudja sajátítani a digitális kompetenciát, amivel már ő maga is eligazodik a világban, és megtanulja jól használni, ahhoz már kell, hogy legyen eszköze, és fokozatosan célhoz rendelten egyre többet lehet használnia, de itt még érdemes ezt korlátozni, és a középiskolától kezdve pedig már, hogyha már kialakult a digitális kompetenciája, ha felelősen használja az eszközt, akkor rá lehet bízni az eszköznek a használatát, és kvázi azt is lehet engedélyezni, hogy elvileg bármit csináljon rajta, nyilvánvalóan azokkal a korlátokkal, hogy káros tartalmat ne érjen el, és akkor is monitorozni lehet a diáknak vagy a gyereknek a képernyő idejét, és én azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon fontos elem, hogy tudatossá váljon a használat a szülők és a tanulók, diákok részéről is. Tehát legyünk tudatában annak, hogy mire használja, mikor és mennyi ideig a diák, amit aztán meg lehet vele beszélni, hogy ez sok vagy kevés, miért volt erre szükség. Én például már kerültem olyan szituációba, hogy este egyik gyermeknél megkérdeztem, hogy most miért használja még a telefonját, és mutatta, hogy hát ő bizony egy adi verset tanul. Én erre nem tudtam azt mondani, hogy akkor ezt most már azonnal tedd le. Az speciál pont nem volt könyvben elérhető itthon, úgyhogy ebből a szempontból, hogyha tanulásra használja, és tudja, hogy miért csinálja, és leteszi utána, akkor azt gondolom, hogy ezeket célhoz rendelten lehet használni. Igaz, hogy ő már középiskolás volt ekkor, úgyhogy ebből a szempontból ezeket a korlátokat érdemes meghatározni.
Tehát, hogyha egy fiatal a kezében tartja akár késő este, vagy akár hosszú ideig a telefonját, az nem azt jelenti, hogy a TikTokot, a Facebookot, vagy az Instagramot görgeti, vannak pozitív példák, pozitív történetek is. Kanyarodjunk rá a közösségi médiára, és egyből egy meghökkentő kérdéssel fordulnék hozzád. Ugye az Egyesült Államokban volt egy bírósági eljárás, ahova behívták Adam Mosseryt, az Instagram vezetőjét, CEO-ját is, aki azt mondta a tárgyalás alkalmával, hogy hát ő nem addiktológus, nem ért a függőségekhez, de szerinte napi 16 óra, ismételem 16 óra Instagram használat, az nem függőség, csak problémás használat. Hogyan értékeled ezt?
Én azt gondolom, hogy napi 16 órát csinálni bármit, ami egy monoton tevékenység, és nem jár testmozgással, és de még akár testmozgással jár 16 órát egy dolgot csinálni, az biztos, hogy káros, és egészen biztos, hogy ez csak akkor történik meg, hogyha valaki függővé válik. Tehát ez a típusú magatartás, amikor rendszeresen valaki 16 órán keresztül közösségi médiát néz, Instagramot, TikTokot vagy ilyesmit, az egészen biztos, hogy egy nagyon komoly, káros személyiség zavarnak az eredménye, és semmilyen jóra nem vezethet. Ezért azok az országok, amelyek azt mondták, hogy nem a mobiltelefonnal van baj, hanem bizonyos közösségi média megoldásokkal, elsőként ugye Ausztrália volt, és most mások is csatlakoznak ehhez a körhöz, amelyek azt mondják, hogy 13, 14, 15 éves kor alatt egyáltalán nem lehet használni közösségi médiát. Szerintem ezek járnak el helyesen. Ugyanis a közösségi média felületek, azok véleménybuborékok kialakításáról alkalmasak, kifejezetten úgy tervezték meg őket, hogy befolyásolja a viselkedést, és hogy alapvetően egy addiktív környezetet alakítson ki. A közösségi média felületeknek, a Facebooknak, TikToknak, Instagramnak a kialakításánál, alapvetően az amerikai kaszinóknak a kialakításának a mintáját vették alapul, amelyben nincsenek sarkok, tehát nem lehet tájékozódni, nem lehet tudni, hogy merre megyünk, hanem ívekben vannak, egyre mélyebbre vezet be a sor. Mindig úgy érzi az ember, hogy ha még lejjebb pörgetek, akkor még ott lesz majd valami, amit nem szabad kihagyni, és ez gyakorlatilag egy ilyen időtlen útvesztőbe tereli be az embert, amelyben ráadásul soha nincsen eredmény, soha nincsen semmi elérve, mindig valami új dolog jön, amelyek nem is feltétlenül kapcsolódnak szorosan egymáshoz. Ez egészen biztos, hogy egy nagyon negatív dolog, és én azt gondolom, hogy az egyetlen helyes, hogyha a közösségi média felületeket, főleg a fiatalabb gyerekeknél teljesen tiltjuk.
Ugye erre, ahogy te is említetted, van már próbálkozás bizonyos országok részéről, hogy a 15-16 évnél fiatalabbak ne férjenek hozzá a közösségi médiás felületekhez. Viszont bennem felmerül a kérdés, hogy mennyire kijátszható ez a tiltás, mennyire vannak itt kiskapuk, mert hát tegyük a kezünket a szívünkre, nagyon sok embernek van olyan ismerőse, nekem is, aki a közösségi médiában nem a valós születési dátumát adta meg, hanem 10 évvel korábbit, vagy akár 40 évvel korábbit, erre is van konkrét ismerősöm, aki erre gyakorlati példa, és hát akkor ugye az algoritmus már is nagykorúnak veszi, a személyi igazolványáról nem kér képet, a felület a regisztrációkról, tehát hogy mennyire vannak ezek a kiskapuk, vagy mennyire lehet bezárni őket?
Egyrészt ezekben az országokban, ahol a tiltás megjelent, ott egyre több helyen kérik, hogy fotózza le magát a felhasználó, és kötelezik arra, hogy ilyen módon próbálja meg az életkort megállapítani, és amennyiben túl fiatalnak minősül, akkor ne engedjék be. Nagyon komoly büntetés jár azért, hogyha valaki fiatalkorút beenged a rendszerbe. Nyilván ezek a rendszerek is kijátszhatóak. De egyrészt ezeket azért már ilyen módon nehezebb kijátszani, másrészt pedig itt megint csak visszatérünk arra, hogy a szülőknek, családnak és az iskolának is van ebben felelőssége. Az a gyerek, aki 16 órán keresztül Instagramozik, az egészen biztos, hogy feltűnik valakinek, hogy ő most 16 órán keresztül a telefonját nyomkodja. Ebben az esetben valamilyen módon be kell avatkozni, és segíteni kell, hogy ettől a függőségtől meg tudjon szabadulni, és átforgatni ezt valamilyen pozitív, hasznos használatba. Persze nem 16 órán keresztül, hanem lényegesen rövidebb időben.
Mi a pozitív, hasznos használat? Ugye volt erre példa az Adi vers tanulása, vagy akármilyen vers tanulása, most nem Adi Endrére akarom én ezt kihegyezni.
Alapvetően a digitális eszközöket arra találták ki, hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan elérjünk olyan ismereteket, információkat, amelyek közvetlenül nem állnak rendelkezésünkre. Ez az elsődleges felhasználási kör, amikor valamit megkeresek, amikor valamit megtalálok, térképet használok, a különböző napi ügyvitelhez kapcsolódó ügyintézést végzek vele, levelezést adott esetben akár különböző háztartási eszközöknek a felügyeletét vagy irányítását végzem el vele, amivel könnyebbé teszem a mindennapi tevékenységemet. Ez az elsődleges szolgálata ezeknek az eszközöknek, amellett természetesen, hogy az egymás közötti kapcsolattartásra is használjuk. A mesterséges intelligencia megjelenésével, a robotika, az algoritmizálás elterjedésével, azonban ez már a gyártási, szolgáltatási folyamatokba is bekapcsolódik, tehát a munka világába is. Tehát ezek az eszközök, ezek teret kapnak és feladatot kapnak a mindennapi munkavégzésnél is, tartalom előállításánál, adott esetben dokumentumok elkészítésénél, leírásánál, fényképek készítésénél, dokumentálásnál. Ezekhez mind nagyon jók ezek a megoldások, és azzal, hogy egyre okosabbá válnak, így most már egyszerű feladatok kiváltására is alkalmazhatóak. Fordításra adott esetben, vagy akár mondjuk egy munkahelyen minőségbiztosításra, arra, hogy mondjuk a munkatár darabokat lefotózva meg lehet állapítani, hogy melyik az, amelyik megfelelő, melyik az, amelyik eltér. Számtalan alkalmazási terület van, és ezeknek az egymással való összekötése, adott esetben akár mesterséges intelligenciával való támogatása, az, ami rövidíti a munkaidőt, megkönnyíti azt, hogy repetitív feladatokat el tudjunk kerülni, vagy kiszervezzük a gépeknek, és ezáltal magasabb szintű munkát tudjunk végezni. Ha eszünkbe jut valami, akkor azt könnyebben tudjuk lejegyzetelni, adott esetben ellenőrizni, hogy ez milyen módon jelenik meg már máshol. Tehát ebből a szempontból a kreativitást és az ötletelést, a kipróbálást is képes segíteni, támogatni. Úgyhogy végtelen felhasználási terület van a mobileszközöknek a felhasználására, és érdemes ezeket megmutatni a gyerekeknek, hogy megismerkedhessenek ezekkel, ahelyett, hogy belesüllyednének a felügyelet nélküli közösségi média felületekbe, amiben gyakorlatilag csak negatív függőséget kialakító környezettel találkoznak.
Említsük meg azt is a közösségi média kapcsán, hogy Romániában is van kezdeményezés a tiltásra, korlátozásra 15-16 éves korig. Ugye Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának vezetője kérte arra a parlamentet, hogy dolgozzanak ki egy olyan törvényt, amely korlátozna a közösségi média használatát a 15-16 év alattiak számára. Azonban éppen a belügyminiszter Cătălin Predoiu mondta azt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel nagyon nehéz lenne végrehajtani egy ilyen korlátozást, valamint szerintem ez, mármint a korlátozás, nem védi meg a gyermekeket, ezért az erkölcsi nevelést kell megoldani. Beszélgettünk már arról hosszan, hogy kinek a feladata megtanítani a gyermekeket a közösségi média használatára, és hogy ez mennyire nehéz feladat, de mennyire vannak tisztában a szülők azzal, hogy mivel lehet találkozni a közösségi médiában, mennyire vannak tisztában a szülők meglátásod szerint az erkölcsi nevelés fontosságával, amit Cătălin Predoiu belügyminiszter hangsúlyozott.
Az erkölcsi nevelés fontossága a mobiltelefonoktól függetlenül is egy fontos szülői, társadalmi, közösségi feladat. Én azt gondolom, hogy a mobiltelefonoknak a használatának a szabályozása az nem váltja ki ezt a feladatot, de ettől még, hogy ez szülői feladatként marad meg, ettől még arról nem kell lemondani, hogy bizonyos nagyon egyértelműen káros felhasználási módokat, például a 15 éves kor alatti közösségi média használatot, azt az állam akár be is tiltsa. Az, hogy ez nehéz, Persze, természetesen nehéz, de azért más országoknak sikerült. Nyilván ez nem lesz soha egy 100%-os eredmény, de akkor, ha már néhány gyereket sikerült távol tartani a bizonyos kor alatt ezeknek a szolgáltatásoknak a használatától, már ez önmagában egy jelentős előny tud lenni. Tehát én azt gondolom, hogy az államnak is van ebben lehetősége és felelőssége is támogatni a szülőket abban, hogy a diákok, tanulók, minél, gyerekek minél kevesebb, minél később találkozzanak a káros, vagy potenciálisan káros felhasználási módozatokkal.
Zárjuk azzal a mai beszélgetésünket, hogy tiltás, korlátozás vagy megfelelő oktatás, mit tartasz egy járható és megvalósítható útnak a közösségi média kapcsán?
Hát a legalacsonyabb korosztályban tiltást, utána korlátozást, és végig gyakorlatilag felelős tanítást, oktatást, mert csak ezzel együtt lehet valójában kialakítani egy olyan produktív együttélést, amikor a mobiltelefonok és a különböző eszközök a hasznunkat szolgálják, nem pedig mi szolgáljuk ezeket az eszközöket.
Legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. Horváth Ádám, az Education Next Oktatástechnológiai Szövetség elnöke. Köszönöm, hogy itt voltál a műsorban és válaszoltál a kérdésekre.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.